egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit ezen a kicsit borongós, de mégiscsak tavaszias napon. Ma egy olyan házaspárral készült riportot hallgathatnak meg, akiknek az élete sok tekintetben egyedülálló, és ebből az egyedülállóságból fakad jó néhány olyan tanulság, amelyet úgy gondolom, hogy érdemes mindegyikünknek végighallgatni. Arra kérem kedves hallgatóimat, hogy miközben hallgatják ezt a riportot, próbáljanak saját magukra gondolni, és próbálják összegezni az életükben mindazokat az eddig eltelt eseményeket, tapasztalatokat, amelyek a önök életéről szólnak. Hadd mutassam be kedves hallgatóimnak a Bán családot. Tázláról érkeztek, Bán László és Bánné Gulyás Henrietta. Régóta ismerjük egymást, bizonyos tekintetben az életünk egy szakaszában volt néhány közös momentum. Henriettával egy ifjúságiba jártunk sok-sok évvel ezelőtt, onnan is van ez az ismerettség. Meséljetek egy kicsit magatokról, mióta vagytok házasok, mivel foglalkoztok, gyermekeitekről is egy pár gondolatot örömmel hallanánk, meg arról, hogy hogyan ismertétek meg egymást, és hogy mit jelent számotokra az, hogy ti egymáséi vagytok.
13 éve vagyunk házasok, előtte már 5 évig udvarolt nekem a férjem. Mindig is ismertük egymást, mert kicsi a falunk, egy iskolába jártunk, egy óvodába jártunk, de közelebbi kapcsolatban nem kerültünk soha, hanem a középiskolás éveink alatt egy ifjúsági klub indult Tázláron, oda jártunk, és ott beszélgettünk, játszottunk, és ott ismertük meg közelebbről egymást. Én tanítónő vagyok, nagyobb lányunk születése óta pedig otthon tanítok és nevelek.
Én előkészítő grafikusként dolgozok egy flexónyomóforma gyártó cégnél. Hát a megismerkedésünk az nagyjából úgy történt, ahogy a feleségem mondja. 3 gyermekünk van, 3 kislányunk.
Gondolom sok-sok feladattal, sok-sok örömmel.
Sok feladattal, sok örömmel. A legnagyobb kislányunk Panka, ő 7,5 éves, Bíborka kislányunk középsős, és hát van egy 2 éves kislányunk.
Nagyon örülök annak, hogy pár nappal ezelőtt március 15-én egy különleges módon már másodszor vontatok be engem és a családomat is valamilyen formába a ti életetekbe. Van egy kislányotok, akit Karolának hívnak, ő március 15-én volt 2 éves, és rendhagyó módon egy hálaadó születésnapi istentiszteletet rendeztetek az ő számára, a tázári református gyülekezetben, hát illetve a templomban. Ahogy ott voltam a feleségemmel, meg a nagylányommal ezen a hálaadó istentiszteleten, sokféle impulzus ragadott meg engem is veletek, meg a Karolával kapcsolatban. Különösen egy videó képsorait szeretném föleleveníteni, és aztán a kislányotokról majd ti mondjatok el egy pár gondolatot. Ennek a videónak volt néhány olyan momentuma, ami bennem nagyon sokáig élni fog a jövőben is. Például az, hogy amiként a kislányt bevonjátok a családnak az életébe, majd ti elmondjátok, hogy miért különleges az ő élete sorsa. Farsang a kislány órán egy nagy bohóc gömb piroslik, a balatoni nyaralás, ahol fürdetitek a magyar tengerben, ahogy azt látszik a képsorokon, hogy semmi mellőzöttség, semmi szomorú vagy gyászos hangulat nincsen a családban. És a legvégén ennek a videónak elhangzik a két nagyobbik lányotok részéről egy általam csak gólyás versnek nevezett vers, amelyben az egyik gondolat arról szól, hogy mintha zavarná a nagy testvéreket a kicsinek az ott léte, és hogy vigye el a gólya, és a végén aztán drámai módon kitisztul a kép, és azt hangzik el a két nagy kislány részéről, hogy hát tűnjön el inkább a gólya, ez volna ennek a versnek a lényege. Meséljetek egy kicsit arról, hogy hogyan került Karola a családotokba, és miben különleges az ő élete.
Már kezdetektől fogva 3 gyermeket szerettünk volna, terveztük már a harmadikat is, az elejétől fogva minden rendben volt, legalábbis úgy tűnt nekünk. A 37. hétben ultrahangra mentünk, és igazából legfőképpen nekünk tűnt föl, hogy valami nincs rendben. Máshová is elmentünk, és akkor derült ki teljesen számunkra is, és az orvosok számára is, hogy Karolának kisebb a fejmérete, mint az ilyen idős bébiké, és hogy meszes gócok találhatók az agyában. Ezt igazából még teljesen mi sem tudtuk, hogy mit jelent ez egyáltalán. Folyamatosan azzal kerültünk szembe, igaz, már ez a 37. hétben volt, tehát teljesen a végén a terhességnek, azzal kerültünk innentől fogva szembe, hogy nem is biztos, hogy ő életben marad, hogy nem is biztos, hogy közöttünk élhet. de még mindig nem tudtuk, hogy mit is jelenthet, sőt nem is hittük el. Minden rendben zajlott a terhesség alatt, ugyanúgy rugdalózott, mint a másik kettő. Nagyon eleven kisbaba volt. Sőt, azt mondhatom, hogy maga a szülés is nagyon-nagyon gyorsan történt, és semmi komplikáció nem történt, és magam részéről azt tudom elmondani, hogy nagyon nehéz volt ránézni. Nem mertem, mivel hogy mindig azt hallottuk, hogy kisebb a feje, hogy nem úgy fog kinézni, mint a többiek. De mikor megláttam, gyönyörű volt. Nem tűnt betegnek. Azóta rengeteget hordjuk fejlesztésekre, tornára. Ő még most is olyan, mint egy kisbaba. Nem tud megfordulni, nem tud felülni, a nyakát és a hátát nem tudja megtartani, sőt, ami azóta alakult ki, hogy nem tud rendesen enni, ezért gyomorszondán etetjük, ami a hasfalába van beültetve, és azon keresztül tápláljuk.
Kedves hallgatóim, most néhány perc zene következik, és a zenét hallgatva arra kérem minden kedves hallgatómat, hogy ízlelgessék magukban ezt a néhány gondolatot, amit eddig hallottak, különösen azt a számomra is nagyon szép és kicsit talán meglepő gondolatot, amit Etti említett, hogy amikor megszületett, akkor gyönyörű szép volt. Néhány perc múlva várom vissza önöket.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Ismét szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Önök az Egymásra hangolva magazin műsorát hallják, és a Bán családdal készült riportot. Az előzőekben odáig jutottunk a beszélgetésben, hogy megszületett a harmadik kislányuk, és egy szomorú dologgal kellett szembesülniük. Meséljetek arról, hogy mi volt bennetek az első reakció, amikor megtudtátok, hogy Karola egy ilyen betegséggel fog majd a világra jönni.
Az első reakció az számomra az volt, hogy ébredj föl, ilyen nincs. De hogy teltek a napok, tudatosult bennem, hogy ébren vagyok. Onnantól kezdve nem tudtam másra gondolni, csak erre.
Én pedig azt gondoltam, hogy ez nem lehet igaz, mert addig is mindig azt mondták az orvosok, hogy szépen fejlődik, minden rendben van, és én is azt éreztem, hogy minden rendben van. Ez volt a legnehezebb számomra akkor elfogadni, hogy miért nem éreztem, hogy ő beteg. Amikor megszületett, amikor megláttuk először, akkor pedig tényleg azt éreztem, hogy itt nincs semmi baj. Ugyanolyan szép volt, mint a másik kettő, amikor megszületett. Ugyanúgy fölsírt, ugyanúgy kapálózott. Tehát akkor nem éreztem, hogy baj lenne. Csak az utána lévő pár órában, amikor megvizsgálták és elmondták, hogy ugyanaz a diagnózis, mint amit a pocakban láttak. A
születés után én se hittem, hogy bármi probléma is lenne, de az a 3 hét, amíg ő megszületett, és számunkra kiderült, hogy probléma van, az volt inkább egy kicsit nehéz. Azt gondoltuk, hogy van megoldás, vagyis hát nagyon reméltük, de nehéz volt azzal szembenézni, hogy nagyon kevés segítséget kap az ember egy ilyen helyzetben. Olyan szempontból, hogy ritkán mondják azt, hogy nem tudunk segíteni, de viszonylag sokszor hallottuk. Tanácsal se nagyon tudtak ellátni bennünket, hogy mit kellene tennünk, merre induljunk el, és nem nagyon tudtak olyan embert mondani, aki esetleg tud segíteni nekünk. Illetve abban a helyzetben én egy nagyon picit azt vártam volna, hogy valaki megfogja a kezünket.
Egy házaspár életében nagyon sok olyan konfliktus forrás adódik. A ti esetetekben Karola személye, illetve az ő különleges sorsa okozott-e valamilyen konfliktus forrást, és hogyha igen, akkor ezt hogyan tudtátok földolgozni, hogyan tudtatok ezen túllépni?
Érzéseim szerint konfliktust soha nem okozott kettőnk között ez a dolog. 10 éve házasok voltunk, amikor megtörtént ez a dolog velünk. Nagyon régóta ismerjük egymást. A kapcsolatunkban nem szokott előfordulni, hogy bármi miatt hibáztassuk egymást, vagy hogyha máshogy gondolja a másik, akkor ezt ne fogadnánk el.
Így van, én is azt gondolom, hogy együtt próbáltuk megoldani a helyzetet. Tehát nem akartuk a másikra hárítani minden egyes bajunkat, hanem együtt kézen fogva próbáltuk megoldani, és együtt vártuk Karolát, együtt indultunk akár az orvoshoz, akár a fejlesztésekre, és próbálunk még most is mindent együtt megoldani.
Hogyan tapasztaltátok így 2 év távlatából szemlélve, hogy a kettőtök között lévő szálak megerősödtek, vagy lazultak egy kicsit inkább?
Nem mondanám, hogy lazultak. Előtte is nagyon erős volt a kapcsolatunk. Nem egymásé voltunk, hanem egyek voltunk mindig is. Kiegészítettük egymást. Nagyon sok mindenben mások vagyunk, de úgy érezzük, hogy így vagyunk teljesek. És ezért nem is erősödtek, és nem is gyengültek a közöttünk lévő szálak.
Úgy érzem, hogy a kettőnk kapcsolatát semennyiben nem befolyásolta ez a dolog. Amikor összeházasodtunk, akkor mi úgy gondoltuk, hogy együtt szeretnénk élni. Semmi külső tényező nem kényszerítette erre bennünket. Az miatt akartunk összeházasodni, hogy közös céljaink vannak. És a közös célokat együtt tudjuk elérni. Mint a feleségem is mondta, elég különbözőek vagyunk, de ez ad erőt, illetve segítséget, hogy a problémákat több szempontból tudjuk megvizsgálni, illetve kezelni. Mert vannak esetek, amikor egyenesen át kell megoldani valamit, van, amikor viszont meg kell kerülni a dolgokat. És ezt nehéz belátni, ha csak egy szemszögből nézzük.
Ebben is akkor ki tudjátok egymást egészíteni a különböző nézőpontokból szemlélve egy-egy eseményt. Kedves hallgatóinktól ismét egy néhány percre elköszönünk, addig zenét hallgatunk, és kérem, hogy utána hallgassanak ismét bennünket.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Kedves hallgatóim, önök az Egymásra hangolva magazin műsorát hallgatják, benne pedig a Bán családdal készült riportot. Miben és milyen mértékben változtatta meg a mindennapjaitokat Karola teljesen egyedi élete?
A kényelmes életünk az megváltozott. Mindenki arról álmodik, hogy rendbe mennek a dolgok, a gyerekek elé szaladnak, amikor hazaér. Vannak dolgok, amiket szeretne megtanítani az ember a gyermekeinek, illetve megmutatni a világból. Ez változott meg. Azért az ő élete hát nem olyan, mint egy akármilyen kisgyerek. Persze azt gondolja az ember, hogy persze most még fölbírjuk emelni, vagy megetetjük, csak az ilyen apró dolgok is nehezen mennek. Az etetés dolog ez nagyon sok időt elvett az elején, hogy nem tudta szívni a cumisüveget, amit megevett az általában, vissza is jött. Próbálkozott az ember, hogy valami olyan orvosi segítséget, vagy valamit találjon, ami előre mozdítja majd ezt a dolgot. Ez is elég sok időt fölemésztett. Illetve hát a kórházba töltött napok, hetek egy picit szétválasztották a családot időlegesen. Mindig azt gondoltuk, hogy azért majd ettől csak jobb lehet, próbáltunk előre menni a dolgokba, és egy picit azért mindig az történt, hogy amikor kezdi megszokni az ember ezt a mindennapi rutint, akkor mindig változott valami. És általában nem az előnyére.
Hát a mindennapjaink az teljesen fölborult. Próbáljuk azért, ahogy csak lehet beosztani az időt, amíg a lányok iskolában, óvodában vannak a nagyobbak, addig megpróbáljuk a Rolának a fejlesztéseket elvégezni. Amikor hazaérnek, akkor egy kicsit több figyelmet próbálunk rájuk fordítani. Ugye akkor kell tanulni, akkor kell velük egy kicsit játszani. De mindezt úgy, hogy Karola ott van közöttünk, és hogyha etetni kell, akkor egy kicsit megszakad ez a folyamat. Vagy hogyha sebet kötözni kell, akkor ismét nehéz, de nagyon sok segítséget kapunk a családtól, a barátoktól. Teljesen mellettünk állnak, és mindenben, amiben csak tudnak, segítenek. Akár hogyha kórházi időben kell eltöltenünk egy-két hetet, vagy hármat, akkor a férjemnek segítenek a másik két lány ellátásában, iskolába hozni, vinni, mert hát Lacinak ugye dolgoznia is kell ez mellett. Azt gondolom, hogy minden családnak nehéz, főleg, hogyha egy pici baba van velük, akkor beosztani az időt. De nekünk még ez a nehézség abban is áll, hogy bármelyik pillanatban történhet valami olyan, ami miatt szaladni kell a kórházba. Nem egy egyszerű megfázásról van szó, amit már esetleg rutinosan tudnánk kezelni, hanem mindig valami új nehézséggel kell szembenéznünk. De amint mondtam, tényleg a család és a barátok ebben nagyon nagy segítséget nyújtanak számunkra. Ők is úgy érezzük, hogy elfogadták Karolát olyannak, amilyen, és ugyanúgy szeretik. És ez olyan megnyugtató és jó érzés.
Honnan van az erőtök? Miből merítetek, amikor egy kicsit fogytán van?
Egymásból. Úgy érzem, hogy szerencsére, vagy isteni áldomás az, hogy nem egyszerre vagyunk fönt és lent, hanem talán külön. És próbáljuk egymást erősíteni. Amikor nekem nehezebb egy kicsit, akkor Laci segít, amikor neki, akkor pedig én próbálok erősíteni. Jó, hogy vagyunk egymásnak.
Igen, ez mindenféleképpen így van, illetve azért az a 6 szempár, aki vár bennünket otthon, ők nagyon sok segítséget tudnak ebben nyújtani. Amikor azok megcsillannak, akkor nem gondolja az ember, hogy fáradt, vagy lehangolt, vagy most a padlón vagy, hanem akkor egyből az egekbe tud menni.
Néhány adással ezelőtt egy olyan kérdésről volt szó, ami abban a gondolatkörben fogalmazódott meg, hogy a különbségeink, illetve a problémáink azok lehetőséget jelentenek számunkra, vagy vagy inkább problémaként éljük meg ezt, és nagyon jó hallani tőletek azt, hogy nem tartjátok olyannak az életeteket, ami értelmetlen meg céltalan lenne, hanem igyekeztek erőt merítve megharcolni azokat a küzdelmeket, amelyeket meg kell harcolni. Ismét néhány percre elköszönünk a hallgatóktól, és utána visszatérünk még néhány gondolat erejéig.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Köszöntöm szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Az Egymásra hangolva magazint hallgatják. Vendégünk Bán László és felesége Etti, akik a családjukról és a kislányukról, Karoláról, illetve a vele kapcsolatos érzéseikről, tapasztalataikról beszélnek. Az eddigiekben sok izgalmas és tanulságos gondolatot hallottunk már tőletek. Most a végén arról mondjatok el pár dolgot, hogy mit vártok, vagy mit várhattok a jövőt illetően. Ilyenkor nehezen szólalok meg én is. Én is gyermekeket nevelek, igaz, hogy jóval nagyobbak már, mint a tieitek, és sokszor megfordul az én gondolataimban is az, hogy felnőttek, és mi lesz velük. Nálatok egy kicsit más a helyzet.
Hát mit várhatunk? Csodát várhatunk, azt gondolom. Amíg csak tudjuk, csináljuk, próbáljuk fejleszteni, tornáztatni, figyelmünket ráfordítani. Azt el kell mondani, hogy nem csak bánatot okoz nekünk ő. Nagyon-nagyon vidám kislány, rengeteget mosolyog, rengeteget nevet. Úgy érezzük, hogy megismer bennünket, megismeri a hangunkat. Most már pár másodpercre a szemünkbe is tud nézni. Ez nagyon-nagyon sok erőt ad. Biztosan, hogyha nagyon sokat sírna, és örökké azt látnánk, hogy bánatos, akkor nekünk is nehezebb lenne ezt végigcsinálni, de egy nagyon vidám baba. Én magam részéről azt nem várom, hogy ő majd föláll és megy, hanem egy kis könnyebbséget talán számára is az jelentene, hogyha föl tudna ülni, és egy kicsit úgy tudná szemlélni a világot. Talán ez a cél, az egyik fő cél, hogy neki tudjunk segíteni ebben, és ezért van az a rengeteg torna és a rengeteg foglalkozás, amit vele végzünk. De ugyanezt el tudom mondani, hogy a testvérek is nagyon-nagyon szeretik, teljesen elfogadják, ugyan ők még azért ahhoz kicsik, hogy föl tudják mérni, hogy mi lesz később. Mert még mindig szoktunk beszélgetni arról velük, hogy ők szokták fölemlíteni, hogyha majd a Karola óvodába megy, vagy hogyha majd a Karola megtanul ülni. Próbálunk beszélgetni velük erről, hogy ő nagyon beteg, és hogy ez mind nem biztos, hogy meg fog történni. De azt gondolom, hogy ők is várják ezt a pillanatot.
Igen, hát várhatni, csak egy csodát várhatunk. Amiben biztosak vagyunk, hogy azok a nagy álmok, amik minden családban ott vannak, aki gyereket vállal, hogy majd minden rendben lesz, és tovább viszik a gondolatainkat, az egy picit korlátozódik nálunk. Előre tervezni, igazából majd, hogy nem napokat tervezünk előre, mert egy kisgyerekes családban különben sem lehet fix időpontokat kinézni, hogy majd ekkor ezt fogjuk tenni, mert előtte nap mindig történik valami. Ez egy picit hatványozott nálunk, de ezzel együtt lehet élni. Hát a tervek másik részről olyan 3 óránál tovább nem nagyon nyúlhatnak, mert az etetés dolog ez eléggé bekorlátozza a dolgot. Most, ameddig kicsi volt, úgy élt velünk, mint egy kisbaba. Igazából most is ez ugyanígy történik, csak hát a világ nem nagyon van erre fölkészítve, hogy ezt lássa esetleg, illetve nem nagyon megoldható az, hogy mindenhova vigyük magunkkal, és akkor az utcán megetessük például. Nem az történik, mint egy másik 2 éves gyereknél, hogy odaültetjük esetleg az asztalhoz, nem tudjuk odaültetni az asztalhoz. Nem történik az, hogy jó, elmegyünk valahova, de odaadjuk a cumis üveget, vagy megitatjuk, megetetjük, és rendben lesznek a dolgok. Ez nem ilyen egyszerű most nálunk. Így éljük az életünket, megtanultuk, hogy nem biztos, hogy mindent el lehet érni, de azt gondolom, hogy most már nem is biztos, hogy akarunk elérni olyan dolgokat, amiket régebben úgy gondoltunk, hogy ennélkül nem lehet élni.
Azt szokták mondani, hogy az elengedés tudománya a legnagyobb művészet ebben a világban. Minden szülő nagyon-nagyon sokat tanul a gyermekeitől. Ti mit tanultatok meg Karolától?
Azt gondolom, hogy megtanultuk tőle azt, hogy minden pici dolognak örülni kell, mert egyik pillanatban még minden rendben van, a másik pillanatban pedig történhet egy olyan dolog, ami fölborít mindent. És hogyha nem örülünk minden apró pici dolognak, például annak, hogy ránk mosolyog, vagy annak, hogy a testvéreivel együtt örül, akkor elveszünk. Megtanultuk az elfogadást, Karolát az első pillanattól fogva elfogadtuk, tehát ebben nem tanított bennünket, de abban, hogy eddig féltünk egy műtéttől, kisebb beavatkozásoktól, megtanított bennünket arra, hogy ki lehet bírni, és ki kell bírni ezeket a dolgokat. Ő is kibírja, akkor mi is kibírjuk.
Illetve még az tanította meg nekünk, hogy nem kell elhinni, amit belénk súlykolnak. Nem biztos, hogy minden úgy érhető el, ahogy azt mások mondják. Illetve azt, hogy tényleg lemondjunk dolgokról, amik akár jó ötletnek is tűnnek, de nyitott szemmel tekintve nem biztos, hogy szükség van rá. Minden ilyen dolgot fokozottan át kell gondolnunk, mert őtőle viszonylag kevés visszajelzést kapunk, hogy most valamit jól csinálunk, vagy rosszul csinálunk. Nekünk kell megállapítanunk, hogy kinek hihetünk, és kinek nem hihetünk, akár az állapotával kapcsolatban, vagy a további dolgokkal kapcsolatban. A másik részről a tetteinkért vállalnunk kell a következményeket, de arra tanít meg, hogy még fokozottabban figyeljünk oda, mert az ő életét nekünk kell irányítanunk.
Nagyon szépen megköszönöm nektek, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést, és a végén csak egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni felétek. Mit tanácsoltok azoknak, akik hasonló problémával néznek szembe szülőként?
Hogy fogadják el a helyzetet. A legjobb, amit tehetnek, hogy szeretik, és csak ő lebegjen a szemük előtt. Tehát nem kell azzal foglalkozni, amit mások mondanak. Nagyon sokan csak sajnálnak, esetleg, hogyha meglátják, akkor összesugnak a hátuk mögött, de ezzel nem kell foglalkozni. Ő a fontos, őt szeretjük, és vele teljes a családunk.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, önök a Halas Rádió Egymásra Hangolva magazin műsorát hallgatták. Ezt a műsorunkat egy későbbi időpontban megismételjük. Kísérjék figyelemmel továbbra is műsorainkat, és az interneten is meghallgathatják ezt a műsort és minden más műsort. További szép és áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.